Boros Csaba vagyok, Mária Besnyőről jöttem, ott élünk a Nagy Boldogasszony Bazilika tőszomszédságában. Mária Besnyőre Dunajvárosból kerültünk el, az első pillanattól kezdve éreztük a szűzanya jelenlétét. Hívő és a vallásunkat gyakorló római katolikus család vagyunk. Azok is voltunk, tehát a származási családom Dunajvárosban is, de amiután elkerültünk Mária Besnyőre, valami egészen új lendületet vett az életünk, az Isten kapcsolatunk. 8 éve szolgálom a Jóistent akolitusként, és nagyon sok kegyelemben volt részem, már ez idő alatt is, és már idáig is nagyon szép volt az út, ahogy elvezetett, ahogy hívott a mennyei atya, és mindig kimondhattam rá az én igenemet, és így erősítette a hitemet, hogy merjek kérni, körülnézni, merjek nézni máshogy a világra. Az igazi megtérésem 2 évvel ezelőtt történt egy Szentlélek szemináriumon, ahol tényleg a Jóisten hívott, Jézus megszabadított a bűneimtől, és lélekáradást követően a Szentlélek pedig teljesen betöltött. Ez abban mutatkozott meg, hogy voltak olyan rossz szokásaim, napi rutinjaim, tulajdonságaim, amiktől egyik napra a másikra megfosztott. Ezek voltak azok a jelek, amik nem csak nekem, hanem a környezetemnek is megmutatták, hogy itt valami történt. Elég hirtelen ember voltam, talán vagyok is még, bár ezt is egyre jobban veszi el tőlem a Jóisten. Például 2 éve semmilyen csúnya szó nem hagyja el a számot, de úgy, hogy ez egyik napra a másikra. Nem is tudom, hogy erről magamtól hogy tudtam volna leszokni, egyszerűen fogta és elvette. Aztán, hát addig is jártunk közösségekbe, a feleségemmel együtt közösen is, de azóta ezek meg sokszorozottak. Rengeteg felé hívnak, és rengeteg felé érzem a hívást. Imádságos lett az egész napom. Tehát nagyon-nagyon megszerettem imádkozni. Én előtte spontán saját szavakkal mindig csak hallgattam másokat, akikből olyan gyönyörű imák jöttek ki, ahogy imádkozott bennük a lélek, és ez is egyik napra a másikra teljesen megváltozott. És olyan jó érzés az egész napot imában tölteni. Minden eseményben, találkozásban észre tudom venni ezóta a megtérésem óta az Isten jelenlétét. Gyakorlatilag 2 éve látom, ahogy a Jóisten az 5. evangéliumként írja saját kézzel az én történetemet, az én evangéliumomat, és ez egy olyan megnyugtató érzés az ő tenyerében élni az életemet. A Szentlélek szeminárium után a legjellemzőbb az lett az életemben, hogy egyik napra a másikra megláttam azt a rengeteg csodát, amit készít számomra az Úr. El is kell meséljem, hogy hogyan fedeztem fel ezt az életem eseményeiben. Látni azt, ahogy az Isten tervez velem, és hogy mennyivel másabb az, ahogyan ő látja és irányítja a mi életünket, és hogy ebbe bevon, megengedi, hogy ebből időről időre meglássunk valamit. Mert Izajásnál olvassuk, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Azért tetszik nekem nagyon ez az ige, nagyon sokszor eszembe jut a napom végén, amikor hálát adok. Mindig vannak minimálisan elvárásaim azért, hogy szeretnék Istennek tetsző módon végigmenni azon a napon. És a nap végén látom meg azt, hogy mennyire sok irgalma és kegyelme talált még rám, amiket előre nem lehet kiszámítani. A mai történet, amit el szeretnék mondani, különleges történet. És az én életemben meg pláne az, mert arról fogok beszélni, hogy milyen gyengétség és tapintat az, ahogy felfedi előttünk egyik titkát, amiről semmit sem tudtunk korábban, és emiatt inkább féltünk tőle. Nálam ilyen volt a halál. A halállal kapcsolatos gondolatok, az elmúlás. Nem tudtam vele sokáig mit kezdeni. De azért ez úgy mindig ott volt, mindig nyomasztott. Ahogy említettem, Dunajvárosból költöztünk Mária Besnyőre, és velünk nagyon sok minden gyönyörű dolog történt. Hívő család voltunk, ez elsősorban anyukám nagyon erős kitartásának volt köszönhető, hétről hétre misére járva, de a testvérem hívő ember gyan, de a szentségektől eltávolodott. Ritkán járt templomba, ez fájt édesanyámnak, folyamatos ima szándékként meg is jelent az ő életében, hogy az öcsémért imádkozzon az ő megtéréséért is. Édesapám pedig járt anyuval templomba, mert vitte, de ő igazából nem gyakorolta a hitit. És ez a történet, amit el szeretnék mondani, tavaly advent előtt kezdődött. Egy különleges lelki gyakorlatban volt részem. Hallottam egyszer, hogy a keresztény élet az legvadabb kalandregény, és erről a történetről nekem ez jutott eszembe, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. A sok szolgálat közül és sok közösség közül, amiben elhívott az Úr, elköteleződést egy szabadító szolgálatban tettem, és november vége felé volt egy szolgálatos lelki napunk. És ott hallottam egy történetet, egyik társunk tanított arról, hogy az volt a tanításnak a címe, hogy épp testben beteg lélek, beteg testben épp lélek, és nagyon megfogott az, amiről beszélt, hogy bizonyos testi betegségeknek hogyan, miként lehetnek lelki okai, és egy tapasztalt sebész orvos, aki nagyon régóta gyakorolja is a hitét, és nagyon hiteles volt minden, amit elmondott. És volt egy olyan története, hogy volt egy betege, akinek gyomor problémái voltak, és akárhogy vizsgálta, nem találták ennek az okát, és ő szokott így közben járni. Közben járó ima közben egy olyan képet kapott, hogy kérdezzen rá ennek az illetőnek a házasságára. És kiderült, beletalált, hogy igen, az a házassága, ezzel bajok voltak, és hogy ez hogy emésztette lélekben az illetőt, és innentől kezdve a házasság rendbetételén dolgoztak, és nagyon rövid idő alatt elmúltak ezek a titokzatos testi tünetek is, és engem ez nagyon megfogott ez a történet. És a szüleimmel mindennapos telefon kapcsolatban voltunk. Minden nap megosztottam az előző napi lelki élményeimet. És ezt a történetet is elmondtam nekik, amire anyu nagyot sóhajtva csak annyit mondott, hogy de jó lenne, hogyha ezt a történetet hallaná az én testvérem is. És másnap úgy is adódott, hogy beszéltem az öcsémmel is, elmondtam neki ugyanezt a történetet, amire megosztott ő is egy teljesen váratlan történetet, hogy pont ilyen problémában van, pontosan ilyen gyomor jellegű bajai vannak, és neki is egy meg nem bocsátás, egy ilyen kiengeszteletlenség van a háttérben, úgy érzi. De ez volt egy olyan pillanat, hogy én már tudtam azt, hogy készülünk polgárra, egy szolgáló csapattal, gyógyító-szabadító ima alkalomra. És elhívtam oda. Létre is jött ez az alkalom, ez pontosan az adventi első gyertyának a meggyújtásának az előesti mise alkalmára esett, és itt egy hatalmas csoda történt. Már amikor megérkeztünk, éreztem, hogy valami isteni csoda van megint készülőben, mert a templom a belépés előtt a testvérem rákérdezett, hogy lehet itt gyónni vajon? Ő 30 éve nem gyónt. Tehát itt valami olyan öröm ragyogott fel bennem. Erre benyitunk a templomba, és két szórólapos kislány kezünkben nyomott két szórólapot, hogyha szeretnénk gyónni, akkor ez alapján így és így meg lehet csinálni. Hát testvérem gyanakodva nézett rám, hogy itt valamiben az én kezem van benne, de én mentegettem, hogy nem, ez a Szentlélek. Tehát egész úton odáig végig a Szentlélekről beszélgettünk, és ő most ebbe így belecsöppen. És olyan gyönyörű volt az az este, a dicsőítés alatt megérintette a szívét Jézus, és 35 év után elment gyónni. Utána magához is vette Jézus Krisztust az oltári szentségben, és ez valami elmondhatatlan öröm volt. Hatalmas csoda. Azóta is ebben az állapotában van. Ismét jár templomba, áldozik és gyón. Anyukámnak pedig több évtizedes imája lett meghallgatva ezen az adventi első vasárnapon. A következő vasárnap volt Mária Besnyő nekünk egy lelki napunk. És az első szünetben váratlanul fölhívott édesanyám, hogy apu szívinfarktust kapott. És apukámnak volt már 5 évvel ezelőtt egy sztrókja. És abban a pillanatban belém hasított valami olyan erős fájdalom. Éreztem, hogy valahogy emögött is egy isteni szándék van, csak azt nem értettem még, hogy hogyan, meg miért, és nem is tudtam parancsolni az érzéseimnek, kirohantam erről a tanításról, úgy összeszorította egy erős marok a szívemet, hogy úgy éreztem, hogy a világból szaladok ki. Hirtelen nem is tudtam, hogy hova menjek, hogy mit csinálják. Az volt a szerencsém, hogy ahogy néztem fel az égre, eszembe jutott, hogy ennél jobb helyen nem is lehetek, mert itt van tőlem 3 méterre a tabernákulum, hát letérdeltem elé, és 2 órán keresztül imádkoztam egészen addig, amíg teljesen meg nem nyugodtam, annyira, hogy a lélek jelenlétem is visszajött, és fölhívtam a testvéremet, hogy most mi történik meg, hogy hát vitték aput Székesfehérvárra, és rohantam haza, hogy megyünk oda. És apu ágyánál összegyűlt az egész család. És ott volt Jézus. Mert egy olyan meghitt, vidám beszélgetés volt, szinte nem is értettük, hogy ezen az ágyon épp egy szívinfarktusnak a kellős közepén kivizsgálva, apu humoránál volt, nagyon-nagyon örült nekünk, úgy is fogta föl, hogy ez egy nagyszerű találkozás. Jó családi alkalom. És másnap gyújtottuk meg a második adventi gyertyát. Innentől kezdve visszavitték Dunai városba, Székesfehérvárról, és felváltva jártunk be hozzá a kórházba, és sajnos azt láttuk, hogy napról napra egyre romlik az állapota. Egyre kevésbé tudunk kommunikálni, de mégis valami csodálatos szeretet övezte ezeket a találkozásokat, meg egy csomó aktív cselekedet. Például, hogy hívjunk gyorsan papot apuhoz. És ebben sem volt egy pillanatig egyetértés teljesen köztünk. Ugye mindannyian jót akartunk. Hogy apu, aki talán nincsen annyira közel a Jóistenhez, megijedhetett tőle. Anyu, akinek nagyon-nagyon fontos ez, mégis kétségei voltak, hogy helyes dolog-e most így papot hívni, majd talán várjuk meg, amíg úgy fölépül és haza tudjuk hozni, és akkor majd otthon hívjuk ki a plébánost. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy adjuk meg az esélyt az Úrnak. Hívjuk fel a plébánost, és két csörgés után felvette a telefont. És már ott is volt. És olyan megerősítő volt, hogy amikor mentünk látogatni délután, már nem nagyon tudott apu beszélni, de azért ezt még elmondta, hogy úgy megnyugtatta a pap bácsi. Így mondta, annyira jó volt mégis, hogy hagytuk azt, hogy az Úr győzzön, hogy ne hallgassunk ezekre az ellene mondó hazugságoknak. Ahogy felváltva mentünk be, hol öcsém, ugye anyu minden nap, egyik nap hol öcsém, másik nap én, és annál az ágynál, hát mondhatom úgy, hogy halálos ágynál, azokat a pillanatokat sose fogom elfelejteni, ahogy fogtam a kezét a kezembe, a granültől fekete véraláfutásos volt a kézfeje, és emlékszem, hogy az jutott az eszembe, hogy pont olyan a kezed, apukám, mint Jézusnak, ilyen stigmás a kezed, látszanak a szögeknek a nyomai, és olyan érdekes volt, hogy a testvérem, amikor kijöttünk a kórteremből, így szólított meg, hogy apunak olyan volt a keze, mint hogyha Jézus keze lett volna. És ezek mind olyan csodálatos jelenlét tapasztalatok, hogy Jézus mindig ott van, minden az ő tudtával zajlott. Aztán emlékszem, hogy az utolsó alkalom, amikor láttam élve aput, már gyakran bele-bele aludt a gyengeségbe, és úgy gondoltam, hogy hát már elég sokáig voltam ott, köszönök el tőle, és jövök el. Meg akartam várni, hogy még egyszer lehunja a szemét, és majd úgy közben megyek el, és akkor nem hunyta le. Ahogy távolodtam el, csak nézett. Egy nagyon kedves barátomnak volt egy ilyen gondolata, hogy ő hallotta, hogy ebben az átmeneti állapotban haldoklók sokszor már nem is minket látnak ott, hanem Jézust magát. És ez nekem eleíródott a szívembe és a gondolataimban. Ez egy nagyon megható összegzése volt ennek a képnek. Mindez történt egy héttel szenteste előtt, és egy pénteki nap volt az, amikor készültem lemenni hozzá megint a kórházba. Anyu hívott, hogy már nem menjek, mert apu elköltözött az Úrhoz. És pedig már két hete készültem erre a pillanatra, hogy tudtam, hogy ez el fog jönni. Abban a pillanatban visszatarthatatlan szomorúság és sírás törtem. Elindultam haza a munkahelyemről, és feleségem már tudta a hírt, otthon fel is készítette a gyerekeket, és azonnal felhívott, és olyan jó volt, hogy hazáig szóval tartott. Nem láttam ki a könnyeimtől, nem is tudom, hogy vezettem haza. És folyamatos hangos monológban elkeseredve imádkoztam, és imádkozva tartott szóval a feleségem, és emlékszem, hogy ez egy nagyon furcsa és nagyon különleges imádság volt, mert egy ilyen nagyon mély, megkeseredett pillanatban azt jutott ki belőlem sírva, hogy apukám, küldj egy messenger üzenetet, ha odaértél. És még úgy el is hűltem azon, hogy mi jött ki belőlem, és amikor hazaérkeztem, megláttam a legkisebb fiunkat, ahogy a sötétben sír. Meghallottam, hogy a középső fiam gitározik. Nem szoktam rá figyelni, hogy mit gitározik, de most megszólalt bennem egy hang, hogy figyelj csak, hogy mit játszik. És nem csak, hogy játszott, a felcsukló hangon énekelt, és egy olyan dalt játszott, az a címe, hogy Knocking on Heaven's Door, kopogtatok a mennyország ajtaján. És ebben a pillanatban megint elöntött engem valami, a gyász kellős közepén egy olyan öröm, hogy ez az ima is általam irányíthatatlan módon csúszott ki belőlem, hogy jelezz apukám, ha odaértél. És ilyen véletlen nincsen, hogy a fiam pont ezt a dalt játsza, és ezt énekli. És erre fölhívja a lélek a figyelmemet, hogy hallgass csak ezt meg. És hát mi hívők vagyunk. Muszáj volt, kötelező volt nekem ezt elhinni. Gépészmérnök vagyok, és mint ilyen elég racionális, meg a logikát mindenben keresi a gondolkodásom. De ezek a pillanatok, ezek olyanok, hogy mindent elsöpörnek. Tehát tudom, hogy ilyen véletlen nincsen. hogy éppen ezt játssza, hogy apu már ott van a mennyországban, és innentől kezdve rengeteg ilyen üzenetet és megerősítést kaptam minden nap. Egészen addig még teljesen meg nem bizonyosodtam róla, hogy igen, apu ott van az Úr színe előtt. Az advent harmadik hetében kedden még apunak simogattam a halálos ágyának kezét. Érezhettem vele együtt, lehettem neki Jézus Krisztus jelenléte. Csütörtökön a 15. kerületi Fenóban a fogyatékkal élők nappali otthonában tartottunk egy adventi koncertet a kurziós zenekarral, és ott is fantasztikus szeretett megtapasztalásokban volt részem, és pénteken elköltözött apu. És ha ezt nekem valaki előre mondja, hogy lesz egy ilyen hét az életemben, ahol ezek a dolgok fognak történni, biztos, hogy elutasítottam volna, hogy én ezt nem fogom elbírni. Ki ad nekem ehhez ennyi erőt, hogy ennyire ki tudjak lépni saját magamból? De úgy látszik, hogy valóban a Szent Lélek kell, ő benne és ő velem, minden lehetséges. És hogy még milyen megtapasztalások voltak, emlékszem, hogy apu halálának másnapján reggel. Úgy ébredt fel a feleségem, egy Thomas Mann regényt olvasott, és valahol a közepe felé tartott, hogy csak úgy mellesleg között, hogy ja, a papa üzent a mennyből. Nézek, hogy micsoda, és mutatja, hogy ott a közepén épp ott tartott, este lefekvéskor olvasta, hogy és a papa üzent a mennyből, hogy most már jó, mondom, ilyen nincsen. És csupa-csupa ilyen megtapasztalások nap mint nap. 28-án Szent Család vasárnapján én voltam beosztva a 9-es misén, és Sirák fia könyvéből kellett, hogy felolvassak. És a felolvasás közben megcsuklott a hangom, ugyanis azt kellett felolvassam, hogy legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránt, és nevesd meg életének egy napján se. Nevesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. És eszembe jutott az, hogy még az infarktus előtt egy-két héttel volt egy olyan telefonbeszélgetésünk, hogy anyu nem volt otthon. Ezért apuval beszéltem, és ennek a beszélgetésnek a végén azt mondta apu, hogy annyira szereti hallgatni az Isten élményeket, amiket megosztok, és tudja, hogy ő azért nem teljesen úgy élt, és ő jobban, távolabban az Istentől, mint ahogy mi vagyunk anyuval. És szó szerint ezt mondta, hogy ugye nem vettek meg ezért. Az, hogy ezek egy héten belül történjenek, ezek a megerősítések, az, hogy minden pillanatban érzem azt, hogy fogja az Isten ezen a nehéz úton a kezemet. Hogy velem van, hogy nem hagy el egy percre se. Aztán nagyon szeretek szentségimádásokra járni, és a szentségimádáskor is nézem az oltári szentségben jelenlévő Jézust. Hozzá imádkozom, és egyszer csak elkanyarodik az imám oda, hogy odahoztam aput. És hallom hangosan szólni abban a csendben, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És hogyha apu ott van az atya előtt, akkor minden szentségimádásban én aput is látom, nem vagyunk elválasztva. Mi továbbra is együtt vagyunk. Sok tanulsága van ennek a történetnek, az, hogy az Isten mennyire bölcs és mennyire igazságos, hogy ő sokkal jobban ismer engem, mint én magamat, hogy ő tudta ezt, hogy mennyire félek a gondolattól is elveszíteni egy legközelebbi hozzátartozót, hát inkább nem is gondolok rá. És az én nyelvemen, az én közlési módomon szólt hozzám, úgyhogy tudja azt, hogy mit bírok el, hogy tényleg igazi szerető atya, aki úgy gügyög hozzám, ahogy az ő szeretett gyermeke azt megérti. Aztán minden adventben törekszem arra, hogy több időt töltsek az Isten közelségében, a gondolataimban, meg a tetteimben. És eddig úgy néztek ki ezek az adventi alkalmak, hogy hát a karácsonyi ajándékokat már jó előre beszerezzük, és milyen jó, hogy akkor decemberben, akár lelki gyakorlatokon, meg sok-sok imával tudjuk várni az eljövendőt. De amikor mindezek egy pár hétre rá úgy leülepedtek bennem, és megláttam azt, hogy minden hogyan volt az Úr műve, hogy mennyivel másabb az a lelki gyakorlat, ahol maga Jézus a lelkivezető. Én azt gondoltam, hogy milyen jó készület várni Jézust, hogy megszülessen a szívünkbe. De itt valami más történt. Igen, megint egy valami sokkal nagyobb dolog, mint amit el tudtam előtte képzelni. Ennyi mindent megmutatott és felfedett az ő misztériumából, az ő szemén, az ő szemüvegén keresztül, a mindent szeretetből, a jóváalkotás fényében, az örökké valóságnak a távlatában mutatja meg az életemet. Aztán, ahogy olvasom a Szentírást, és elém kerül egy-egy ige, amit hát úgy gondolom, hogy én már ennek minden oldalát ismerem, megtapasztaltam, nagyon tudom, hogy miről szól. És elém kerül az elhaló búzaszem története és annak a megvilágosodása, hogy igen, aput egy bizonyos szempontból elveszítettük, de mit kaptunk? Tehát, hogy szoktuk énekelni, hogy te adsz és elveszel. Apu oda költözött hozzád, most már ott van előtted, a te színed előtt, ahol nincs több kérdés az ő életében, és mi tudjuk is azt, és te meg is mutattad azt, hogy ott van, hogy semmi kétségünk ne legyen benne. De egy évtizedes vágyát teljesítetted édesanyámnak azzal, hogy az öcsém meg megtért ezen az első adventi hétvégén, ennek a hatalmas csodának a keretében. Ezeket a történeteket ugye meg szoktam osztani a hozzám legközelebb állókkal, akik nagyon szeretik is hallgatni, és egy barátom, aki napra kész volt belőlem, kapásból ezt vágta rá, hogy mit csodálkozol, nem most fejeztétek be a Szent Brigitta imát? Egy társammal egy éven keresztül imádkoztunk Szent Brigitta imáját, aminek nagyon erős ígérvényei vannak, például az, hogy a rokonságomból 15 lelket kiszabadít a tisztító tűzből. 15 lelket megtart a kegyelemben Jézus, és 15 bűnös lélek megtér. Hogy melyik 15 lélek, nem tudjuk. De itt most én ezt tanúsíthatom, hogy a mi családunkban ilyen rövid idő alatt ekkora változások történjenek. Hát igen, tanúsítom, hogy a Szent Brigitta ima működik. Igen, valóban, tehát tanácsolom mindenkinek, hogy érdemes kitartani benne. Nagyon nagy kegyelmei vannak. Egész életünkben képesek vagyunk csendben rettegni, halál pillanatától menekülni. Tudjuk, hogy mindannyiunknál be fog következni a földi halál. A szeretteinknél is, és nálunk is. A gonosznak ez az éltető eleme, úgy értem, hogy az őt éltető eleme, hogy a bűneitekkel foglalkozzatok, és lefelé, magatok elé, a földre szegjétek a tekinteteteket. Úgy akarja bemutatni ezt az eseményt, mint a nagy cserbenhagyás pillanatát. Látod, nem is szeret téged a te Istened. A szabadító szolgálatban, amikor elköteleződtünk, kellett válaszunk egy pajzs és egy kardigét, amivel tulajdonképpen ezt a szellemi harcot mindig vívjuk, ez mindig kéznél van. És emlékszem, amikor kinyitottam a Szentírást, nagyon hamar az ige talált én rám. Az első János levélből tudjuk, hogy Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És ez most nagyon erősen elkezdett világítani előttem, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. És apukám tulajdonképpen minden szentségben részesült, és ami természet fölötti visszajelzések és tapasztalások értek, mindezt a sort erősítik meg bennem. És ez, hogy a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, ez pedig fordítva is igaz. Ebben az elmúlt másfél-két évben több olyan hosszabb, rövidebb periódusa volt az életemnek, amikor úgy éreztem, hogy tényleg őszintén nem félek semmitől. És ezek pont egybeestek azokkal az időkkel, amikor úgy ragyogott is belőlem, vagy rajtam keresztül az Istennek ez a túlcsorduló szeretete. Ezért mondom, hogy ez fordítva is igaz, hogy a tökéletes szeretetnek az egy jele, hogyha azt érezzük, hogy nem félünk. Fél lábbal beengedett az ő titokzatosságába, és számomra korábban elképzelhetetlen módon nem elriasztott ennek az elmúlásnak a jelenet sora, hanem közelebb hozta a mennyet. Világi értelmezés szerint ez egy elmúlás történet lenne, hatalmas hiányérzettel, tátongó sebekkel, elmulasztott alkalmakkal, meg egy rakás miérttel. Én azonban szemtanúja lehettem egy égi születésnapnak, úgy, hogy még itt a földön élek. Soha nem fogom elfelejteni ezt az időszakot. És tényleg új értelmet nyer a liturgiában mondott imánk, hogy igen, valóban a halálodat hirdetjük, Urunk, mindent tettünk el, de a napunk végén mégis hittel valljuk feltámadásodat, míg el nem jössz. Amen.
Kedves hallgatók! Boros Csaba tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.